Hölgyeim és uraim, tartsanak velünk ma este itt az M1-en, hiszen a Korda György
és Harsányi Levente
akkor
együtt csináljuk a fesztivált.
Két nőt lőtt le egy fegyveres férfi fényes nappal Kecskeméten, az elkövető megpróbált végezni magával is. Nem bírják a strapát, sorra maradnak el a tervezett műtétek Szolnokon, mert a műtősök leterheltek. Kijelölt államfő lesz Romániában, egy volt kormányfő a szenátus éléről kerül az elnöki székbe. És most komolyan vették, Amerikában egy férfi tömeggyilkossággal fenyegetett 22 ezer diákot. Jó estét kívánok! Két nőt lőtt le egy férfi délután egy kecskeméti fodrászatban. Az elkövető az egyik áldozat élettársa volt, a kettős gyilkosság után öngyilkosságot kísérelt meg, de a mentősöknek sikerült újraéleszteniük. Állapota válságos. Úgy tudjuk, a férfi vadász és engedéllyel tartott fegyverrel követte el tettét.
A rendőrség még csak szűkszavúan nyilatkozik. Néhány részletet még a nyomozók sem ismernek. A gyilkosságnak nem volt szemtanúja, így a helyszínelőknek és a fegyverszakértőnek kell rekonstruálnia az utolsó másodperceket. Az biztos, hogy a két nővér délután 4-kor ment be az üzletbe. Rajtuk kívül csak a fodrásznő volt bent. Már percek óta beszélgettek, amikor az idősebb áldozat élettársa rájuk rontott.
A fodrászüzletből kiküldte a fodrászhölgyet, majd ezek után egy maroklő fegyverrel rálőtt a két hölgyre.
Még nem tudjuk, hogy a férfi hányszor lőtt, csak annyit árultak el, hogy a 44 éves nő és 2 évvel fiatalabb húga azonnal meghalt. A férfi ezek után kirohant az utcára. 1 kilométerrel feljebb egy garázssoron az autójában ülve próbálta megölni magát, de a mentősöknek sikerült újraéleszteniük. Válságos állapotban a kecskeméti kórházban kezelik. A híradó információja szerint a férfi hivatásos vadász, engedéllyel tartott fegyverrel lőtt.
A rendőrség szerint tudtak arról a Győrben felrobbant fiú szülei, hogy egy második világháborús robbanó szerkezet volt a szerszámos kamrában. A gránát szerda délután robbant föl, a 16 éves fiú azonnal meghalt, az épület teljesen összedőlt. A szülők azt mondták a rendőröknek, hogy a repeszgránát hatástalanítva volt.
Hát elég nagyot bukkant.
Mondta ez a szomszéd, aki először azt hitte, egy gázpalack robbant fel a pásztortéren. Mint kiderült, a 16 éves győri fiú egyedül volt otthon. A mentőket a környékbeliek értesítették.
Egy nagy tragédia, azt gondolom is. Szerencse a szerencsétlenségbe talán, hogy egy könnyű szerkezetű építmény, tehát a környezetben nem okozott különösebb gondot.
A szomszédok nem tudtak arról, hogy a fiú háborús relikviákat gyűjtött volna. A sokkos állapotban lévő szülők egyelőre a rendőrséggel csak annyit közöltek. Tudtak a repeszgránátról, és szerintük az hatástalanítva volt. Ezt még szakértők vizsgálják.
Ha hatástalanított volt a lövedék, amit a műhelyben tartottak, akkor az nem engedélyköteles. Egyelőre szakértő vizsgálja, hogy éles lőszer volt-e, vagy netán hatástalanított. Ezt még nem tudni.
Mint ahogy az sem, hogy a fiatalember a gránátot megpróbálta-e szétszerelni, vagy más külső behatás miatt robbant fel. A rendőrség tűzszerészek, vegyészek és haditechnikai szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia okát, és azt, hogy terhele felelősség valakit a fiú haláláért.
Sorra maradnak el a tervezett műtétek Szolnokon, a Hetényi Géza kórházban, mert kevés a műtősnő. 21-ből 13-an jelentettek beteget. Volt olyan nap, amikor 9 műtét maradt el. Az orvosok szerint, ha továbbra is ebben a feszített munkatempóban kell dolgozniuk, el lehet felejteni a szakma szabályait.
Korábban 3-4 műtős nő dolgozott naponta, most ketten vannak.
Oda készítettek vacsorát.
A hiány miatt a sebészeten csak fele akkora kapacitással tudnak dolgozni, oda eleve kevesebb beteget hívnak be, a tervezett műtétekből is sok csúszik.
Ha ügyeleti időben vagy akár délután is nincs személyzet, aki az asztalra fektesse, nincs műtős nő, aki a műszereket beadogassa, akkor hiába vagyunk mi orvosok itt, és megpróbáljuk a műtéteket ellátni, emiatt meghiúsulhat, vagy később kezdődik.
Ennek a daganatos betegnek most szerencséje van, műtőasztalra kerülhetett még ma. Azonban még nagyon sokan vannak, akik erre várnak. Egy daganatos betegnél akár 1-2 hét csúszás is életveszélyes lehet. Ez az idős nő például egy hétig feküdt a kórházban műtétre várva.
6 órakor már kezdtek infúziót adni meg, hát ami szükséges, hogy előkészítettek a műtétre, és nem jött belőle semmi.
A kórház vezetője szerint viszont nincs semmi gond.
És ez nem fordult elő. Szóval nem tudom, hogy ki és miért hoz nyilvánosságra ilyen állításokat.
A műtősnők április 1-e óta új 3 műszakos rendben dolgoznak a korábbi ügyelet helyett. Ehhez viszont fele annyian vannak, mint kellene, mondja az egyik betegállományban lévő műtősnő.
Hiába megy közülünk bárki is vissza, akkor akik eddig dolgoztak, már fizikailag annyira kimerültek lesznek, hogy el kell nekik menni, pihenni, mert nem fogják tovább bírni. Most ebben a beosztásban nincs bekalkulálva sem a továbbképzés, sem a szabadság.
És az sem, ha valaki valóban megbetegszik.
Észak-budai integrált kórház létrehozására tett javaslatot a főpolgármester helyettes a közgyűlésnek. A tervek szerint a Szent János, a Szent Margit kórházat és a budai gyermekkórházat vonnák össze. Közös lenne az igazgatóság, de külön telephelyeken működnének. A fővárosi közgyűlés a jövő héten tárgyal a javaslatról. Akár több hetes várakozással is számolni kell május 1-e után az autók műszaki vizsgáztatásánál. Jövő hónaptól szigorodik ugyanis a rendszer. Az Autószervizek Egyesülete szerint az új rendszerben lassabb lesz a munka. A közlekedési hatóság azonban azt mondja, legfeljebb átmeneti zavarok lehetnek.
Ha nagy nap jelentkezem be, akkor az május 23-a a következő időpont személyautóknak.
Egy hónapot is várnia kell annak, aki ezen a fővárosi telephelyen akarja vizsgáztatni autóját.
Ezt az oldalszám hordozójának a testi vastagságát mérjük.
Főleg ezért. Májustól ugyanis azoknak a 10 évnél idősebb autóknak, amelyeknél még nem végeztek eredetiségvizsgálatot, plusz ellenőrzésen kell átesniük. Körülbelül minden 5.-6. autónak. A szigorításnak biztonsági okai vannak.
Hogyha esetleg valami marinációt töltött az albászámmal, a gyári testi réteget nem tudják produkálni ismételten.
A méréseken kívül ezután fényképeket is kell készíteni a motorról, és azokat dokumentálni kell. Ehhez új számítógépes szoftvert használnak majd az ország valamennyi vizsgáztató állomásán. A rendszer így lesz online kapcsolatban a hatóság központi adatbázisával.
Ez egy ilyen 15-20 percen. Növeli meg a végül is a vizsgálati időt.
Éppen emiatt aggódik az Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete. A szervezet elnöke szerint már most jelentősen csökkent a műhelyek kapacitása.
Még nem áll rendelkezésünkre ennek az új szoftvernek a teszt verziója sem, hogy kellőképpen be tudjuk gyakorolni.
A közlekedési hatóságnál viszont azt mondják, az új rendszert folyamatosan tesztelik, és a várakozás is csak átmeneti lehet.
Mivel a gépjárműveknek csak egy bizonyos része van erre az újfajta vizsgálatra utasítva, tehát én nem várok többet 10-15%-os hosszabbodásnál.
A rendszer májustól indul élesben. A hatóságnál azt mondják azok, akiknek érvényes műszakiuk van, de a forgalmi lejárta előtt nem kapnak időpontot a vizsgáztatásra, egy igazolással tovább vezethetnek.
Az Il Ferro autós reklámcég azt ígéri, leghamarabb június közepén újra fizet az ügyfeleinek. A Kft. Új tulajdonosa egy tájékoztatón azt mondta, anyagi okokból függesztették fel a februári, márciusi és áprilisi kifizetéseket. Az Il Ferro ügyel a BRFK is foglalkozik, a nyomozók vizsgálják a februári tulajdonosváltás körülményeit és azt, hogy történt-e vagyonkimentés a cégnél. A Kft. Vezetője ma azt ígérte, májusi járandóságukat már megkapják az ügyfelek.
Kávéházi hangulatba csöppentek az újságírók az Il Ferro reggeli tájékoztatóján, de csak miután átjutottak a biztonsági ellenőrzésen. Az autós reklámcég új vezetője ugyanis azt mondja, életveszélyesen megfenyegették. A cég ugyanis anyagi gondok miatt 3 hónapra felfüggesztette a kifizetéseket. Az ügyfeleknek ez nagy érvágás, mert sokan úgy vettek új autót, hogy a törlesztő részleteit a reklámbevételből akarták fizetni. Ráadásul több 100 000 forintos regisztrációs díjat is befizettek a cégnek.
Nem.
Ennyit mondott az igazgató arra a kérdésre, hogy a beszedett regisztrációs díjból fizették le az ügyfeleket. Azt ígéri, hogy leghamarabb június közepén mind a 8000 ügyfél pénzhez jut.
Június elején tartunk szemlét 1. és 5. között, utána pedig az utolsó napot követően 8 munkanapon belül mindenkinek megtörténik az átutalás.
Akkor viszont azt mondja, csak a májusi pénzt fizetik ki. A februárit, a márciusit és az áprilisit azért nem, mert 3 hónappal meghosszabbítják a szerződés futamidejét. Arról azonban ellentmondásosak a hírek, hogy mióta nem fizet a cég.
Itt voltunk legalább 15-en, akik mind ugyanezt fújtuk. Egy másik fiatalember is ezt mondta, hogy mi az, hogy nem tudnak számolni, hogy 3 hónap, meg 4 hónap az nem ugyanaz.
Vági Péterné azt mondja, sokuknak már a januári pénzt sem fizették ki.
A január, február, március, április, ez már túlmegy a felfüggesztett 3 hónapon, tehát ők már velem megszegték a szerződést. És mondtam, hogy kérem a pénzemet, mert ez szerződésszegés volt.
A KFT irodájában azonban pénz helyett egy tanácsot kapott, forduljon bírósághoz. Az Ilferó ügyében a BRFK is nyomoz. A februári tulajdonosváltás körülményeit vizsgálja, és azt, hogy történt-e vagyonkimentés a cégnél.
Lemegyünk a fővárosi csatornákba, majd jönnek a részletek. Nézzük a további témákat is röviden. Sarkozy, Royal, Bayrou, Le Pen 4 jelölt, 1-2-3 esélyes francia elnök választáson. És megvertek egy sofőrt Gyöngyös-Oroszliban, miután a férfi kocsijával halálra gázolt egy kisgyereket. Lehet, hogy lemond, lehet, hogy felmentik Persányi Miklóst, ez még mindig nem dőlt el. Sőt, a miniszterelnök és maga a környezetvédelmi miniszter sem tudja, mit tesz. Bár az SZDSZ már napokkal ezelőtt megnevezte utódját, Persányi Miklós azt mondta, ez a kérdés egyelőre nem aktuális. Emiatt még azt is csak valószínűsítik, hogy Fodor Gábor, aki azután jelölt, hogy pártjában megerősödött, május 7-től lenne miniszter. Kora délután mindenki. Fodor Gábor, Horváth Ágnes és Persányi Miklós is a kormányfőnél vizitelt.
Egy átvilágítást fogok kezdeni a tárcánál, hogy pontosan...
Hogy mivel kezdi miniszteri munkáját Fodor Gábor, az már biztos, hogy mikor, az még kérdéses. Miután a liberális politikus tárgyalt a kormányfővel, csak az derült ki, hogy jövő szerdán hallgathatja meg a parlament szakbizottsága, ami azt jelentheti, hogy május 7-én lehet legkorábban miniszter. Horváth Ágnes érkezett a miniszterelnökhöz Fodor Gábor után. Molnár Lajos utódja már jövő hétfőn miniszter lesz. Az egészségügyi tárcánál viszont még azt nem tudják, ki lesz az új államtitkár. És még nincs vége. Most éppen azt látják, hogy Persányi Miklós nyit be a kormányfőhöz. A környezetvédelmi miniszternél is csak egy biztos. Május elején távozik. Hogy hogyan, még nem tudni.
Lemondott, felmentették, vagy közös megegyezéssel?
Hát egyelőre még egyik sem aktuális. Ezt majd addig kell eldönteni.
Mikor lesz szakszóan?
Tessék?
Lehet, hogy lemond?
Lehet.
De mikor lesz aktuális?
Május 8-án.
Most miért nem aktuális, amikor már a szabaddemokraták jelöltek egy új minisztert?
Hát, mert még ebben nem született megegyezés.
De miben nem született megegyezés?
Hát amit kérdeznek, de nem tudok hozzátenni többet a válaszomhoz. Köszönöm szépen.
Persányi Miklósban, ahogy ő fogalmazott, egy dolog fel sem merült, hogy tovább politizáljon.
A rasszizmus és idegen gyűlölet elleni fellépésről szóló Európai Uniós kerethatározatról állapodtak meg. Luxemburgi tanácskozásokon az uniós tagállamok bel- és igazságügyi miniszterei. Az új jogszabály értelmében az EU tagországokban büntetendő cselekménnyé válik, ha nyilvánosan erőszakra buzdítanak eltérő faji, vallási vagy etnikai csoportok ellen. Az is büntetendő, ha nyilvánosan támogatnak vagy relativizálni próbálnak súlyos háborús bűnöket vagy népirtásokat. A részletek Brüsszelből, Nika Györgytől. Szervusz!
Jó estét kívánok! Hajszálon múlt, hogy el tudták fogadni a kerethatározatot. Még 5 perc is lejárt volna az idő, és akkor talán júniusban tudtak volna visszatérni a témára. A megoldás az volt, hogy az utolsó pillanatban a lettek belementek abba, hogy a három balti állam külön nyilatkozatban foglalkozon a sztálinizmus áldozataival. Tehát ez jelentette a kiutat. Egyébként hasonló ilyen országspecifikus viták az elmúlt években nagyon sokszor voltak, de ezek mostanra letisztultak. Magyarország és nem különben Svédország számára az volt a fontos, hogy a kerethatározat ne kötelezze a tagállamokat alkotmánymódosításra. Ez tehát elfogadható volt Magyarország számára. A következő lépés most az, hogy az Európai Parlament jóvá hagyja a döntést, vagy a dokumentumot, aztán jönnek a nemzeti parlamentek, és utána a tagállamoknak 2 évük lesz arra, hogy integrálják a jogrendszerükbe a kerethatározatot, de nem biztos, hogy 2 évet kell várni ezzel.
Elképzelhető az is, hogy hamarabb kerül a magyar parlament elé, tekintettel arra, hogy most is van bent egy képviselői indítvány, az úgynevezett gyalázkodás büntetőjogi tényállásának meghatározására. Tehát nem tartom kizártnak, hogy amennyiben végleges formában megjelenik az uniós hivatalos lapjában és hatályba lép a kerethatározat, akkor utána egy rövidebb átültetési határidőben ez teljesülni fog.
Tehát, hogy teljesen tiszta legyen a kép, nem kell alkotmánymódosítás, különféle törvényekkel integrálhatónak tűnik ez a bizonyos gyűlölet elleni kerethatározat a tagállamok jogrendjébe. Ez adat is fontos például Magyarország számára, mert számunkra a vélemény nyilvánítással kapcsolatos kitételek, azok mondjuk így akadályok lettek volna. Úgyhogy a kompromisszum megszületett, és a következő lépésekben azt várja az Európai Unió ettől a bizonyos kerethatározattól, tehát a lépések sorával, hogy sikerül egységes szintre emelni a gyűlölet elleni szabályozást az Európai Unión belül, és ez mondjuk megnyilvánul például majd a bírósági eljárásokban, a bírósági döntésekben. A bejáratási időszak nagyjából 3-4 évet vesz majd igénybe, tehát ha mindent jóvá hagyott minden tagállam, akkor 3-4 évet fognak várni azzal, hogy a rendszer valóban működőképes legyen, és utána lesz egy ilyen monitoring, aztán vagy szigorítják, vagy enyhítik a rendszert. Az adatvédelem nagyon fontos, a dánok és a svédek már jelezték, hogy nekik külön aggályok vannak ezzel, tehát az egységes szabályozás azért nem lesz olyan könnyű.
Értem. Nika György Brüsszelből köszönjük szépen neked. A kormány távozását és az országgyűlés feloszlatását követelték a Kossuth térről ismert tüntetők a Várban, a köztársasági elnök hivatalánál. A szervezők azt mondták, ma jár le a korábban megszabott határidő, ezért ha éjfélig nem történik semmi, 10 napon belül országos útlezáró blokkádokat szerveznek. Erről egy petíciót is készítettek, melyet Sólyom László protokoll főnöke vett át a Sándor palotában. Egy volt miniszterelnök, Nicolae Vaccaroiu, Románia ideglenes államfője, így döntött a bukaresti alkotmánybíróság azután, hogy tegnap a parlament felfüggesztette tisztségéből Traian Basescu köztársasági elnököt, aki azonban közölte, nem mond le.
A szociáldemokrata Vaccaroiu 1992-től 4 éven át volt Románia miniszterelnöke. Azért ő lett most az ideglenes államfő, mert ő a szenátus elnöke, és így a köztársasági elnök után a második legmagasabb közjogi méltóságnak számít az alkotmány szerint. Az államfő elleni eljárást Vaccaroiu pártársai, az ellenzéki szociáldemokraták kezdeményezték, mert szerintük Basescu többször beavatkozott az állami intézmények működésébe. Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki, mert a politikai válság szerintük lassítani fogja a romániai reformokat.
Könnyen az Al-Qaida célpontjává válhat a vasárnapi szavazás Franciaországban, erre figyelmeztetnek szakértők, miután az ország délnyugati részén 3 bomba robbant. Közben utolsó kampánykörútjukra indult a 4 legesélyesebb jelölt, egyelőre lehetetlen megjósolni, ki lesz a befutó, de a legszorosabb verseny a konzervatív Nicolas Sarkozy és a szocialista Ségolène Royal közt várható.
A végső hajrá. Kortes beszédek helyett mindenki máshogy kampányolt. Nicolas Sarkozy lóháton Dél-Franciaországban, Ségolène Royal pedig a Montmartre boltosokkal töltötte a délutánt.
Párizs Maria kerületében pedig kiállítást rendeztek az elmúlt évek választási plakátjaiból. Valéry Giscard d'Estaing-től kezdve Napóleon korabeli falragaszokat is lehet látni. A szlogennek kulcs szerepe van. Egy hatásos jelszó sok szavazót vonzhat a politikus táborába, mondja a rendezvény szervezője. Márpedig szlogenekből és plakátokból idén sincs hiány. Annyi biztos, nem sok esélyt jósolnak a szélsőjobb jelöltjének, Jean-Marie Le Pennek, aki legutóbbi felszólalásában Sarkozy származását firtatta. És ugyancsak megcsapant a centrista jelölt François Barrou népszerűsége is, aki bírálta két riválisa, Sarkozy és Royal nacionalizmusát.
Az Egyesült Államokban újabb vérengzéssel fenyegetőzött egy 28 éves férfi, majd önként feladta magát. Közben védőőrizet alá helyezték a virginiai mészárlás elkövetőjének családját. A dél-koreai família eddig még nem kapott fenyegetést.
Izraelben helyezték örök nyugalomra azt a professzort, aki életét feláldozva megmentett számos diákot a 32 halottat követelő hétfői virginiai lövöldözésben. A romániai születésű 76 éves Liviu Librescu tettért román állami érdemrendet kapott, amelyet egy román diplomata adott át a professzor családjának. Észak-Kaliforniában közben 22 ezer diáknak rendeltek el tanítási szünetet, mert egy 28 éves férfi a hétfői mészárlásnál is súlyosabb lövöldözéssel fenyegetőzött. Már szétküldték a férfi fotóit, több iskolát pedig bezártak és rendőrökkel vették körül. A férfi lelkészének beszélt tervéről, ám végül önként feladta magát a rendőrségen. Ez a majmolás, másolás jelensége gyakran előfordul ilyen súlyos bűncselekmények után, mondja a pszichiáter. Szerinte a gyilkosságokra készülőket a hatalmas sajtónyilvánosság vonza. Ez mostantól csökkenhet. A tévétársaságok már nem mutatják a virginiai álmokfutó videóüzeneteit, amelyek amúgy sem segítik a nyomozást.
Megvertek egy sofőrt Heves megyében Gyöngyös-Orosziban, miután a férfi kocsijával elgázolt egy kisgyereket, a kisfiú a kórházban belehalt sérüléseibe. A faluban nagy az átmenő forgalom, a főutcán nincs zebra, a gyerekek pedig gyakran játszanak az út mentén.
A szüleinek ez nagyon nagy fájdalom, de az biztos, hogyha ezt megúszza, az biztos, hogy neki nem lesz jó. Ez nem lesz jó.
Nem szabad.
Van a törvény, van az ítélkedik fölötte. Meg van az Isten odakön majd.
A környéken lakók hol szították, hol csitították egymást. A rokonok szerint az autó vezetője gyorsan hajtott, és nem fékezett.
A kisfiú valahol itt a bolt előtt játszadozhatott, amikor hirtelen nem tudni miért kifutott az úttestre éppen az érkező autó elé. Az autó oldalba kapta a kisgyereket olyan erősen, hogy ebbe az árokba esett. Ez így körülbelül 10-15 méternyi távolság. A 8 éves kisfiú olyan súlyosan megsérült a fején, hogy nem volt esélye az életben maradásra.
Igét ember át elé, hogy el ne
meneküljön,
mert el akart menekülni.
A rokonok azt mondják, nem ütötték meg a férfit, csak szóváltásba keveredtek vele. Azért, mert szerintük a gázolás után el akart menni.
Nem beszélhetünk cserbanyásos gázolásról, mert a személygépkocsi vezetője az elütés követően rögtön megállt, gépjárműből kiszállt.
A rendőrség és egy szemtanú szerint, aki nem akart kamerán került beszélni, a férfit a kisfiú rokonai kézzel-lábbal verték, rugdalták, könnyebben megsérült. Azt még vizsgálják, hogy mennyivel vezetett.
Fizetni kell holnap a parkolásért, mivel ez a szombat munkanap lesz, így akárcsak a hétköznapokon. Reggel 8 és este 6 óra között kell jegyet venni. A négy napos ünnep miatt viszont április 30-a hétfő pihenőnap lesz, így akkor majd nem kell fizetni a parkolásért. Elkészült Budapest eddigi legnagyobb csatorna felújítása. Az új úgynevezett kibéleléses módszerrel soha nem újítottak fel ekkora szakaszt. A módszer gyorsabb és olcsóbb, mint a kiásnák, és új csöveket fektetnének le a régi helyére. Az új csatorna rendszert holnap bárki megnézheti.
Gyakorlatilag az történik, hogy a szennyvíznek a bőze folyamatosan támadja, oldja a cementet.
Vagyis bármikor összedőlhetett volna a majdnem 100 éves főcsatorna. A felújításhoz azonban fel kellett volna esni több utcát, így megbénult volna a forgalom. Ezért új módszert választottak.
Ezeket a darabokat egyenként kellett betolni a régi csatornába, és kézi csörlővel összehúzni.
A közel másfél kilométeres szakasz béleléséhez körülbelül 600 ilyen csődarabra volt szükség.
Ez már a csatornázásról készült reklámfilm. Ezzel a módszerrel több száz millió forintot spóroltak a 2 kilométeres szakasz felújításánál.
Nagyon gyorsan elkészült. Tehát még a tervezetnél is 1 hónappal gyorsan elkészült. Igaz, hogy ehhez megfelelően kemény, feszített munkatempót kellett diktálni. És hát mondjuk a felébe került ahhoz képest, mint hogyha a felszínről cseréltük volna.
Budapesten összesen több mint 5000 kilométer csatornahálózat van. Ha egyberaknánk ezeket, Indiáig is elérne. Soknak tűnik, de még nem teljes. A főváros 10%-a ugyanis még mindig nincs csatornázva.
Mintegy 60 milliárd forintból 2010-ig fogjuk fejleszteni, tehát teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy hálózatfejlesztés, főgyűjtők, átemelők, szivattyú rendszerek és központi szennyvízkezelő is megvalósul 2010-ig.
A tervek szerint több helyen az új módszert alkalmazzák majd. Ezeknek az élettartama ugyanis legalább 120 év. Ez a csatornarendszer több mint 80 éves. Jól látszik, hogy előregedett már. Ezért volt szükség a felújításra. A régi csatornába egyszerűen beleépítették ezt az újat. Olyan anyagból van, mint például a hajótestek. Az új csatornarendszert bárki megnézheti a földnapja alkalmából szombat délelőtt. A híradót Vógyerák Anikó tudósította.
Komposztálás és virágültetés, általános iskolásoknak szervezett földnapi vetélkedőt a fővárosi állatkert. Közben kezdik kinőni a területet, a fővárosi önkormányzat ezért a park bővítését fontolgatja.
Szelektív hulladékgyűjtés kicsiben a fővárosi állatkertben.
A vonal mentén meghajtjuk, de úgy, hogy a két fő ne egy irányba legyen.
A földnapi vetélkedőn a diákok hajtogattak, tesztlapot töltögettek és virágot ültettek. A nap mottója az ember és a természet együttélése volt.
Kevesebbet járunk autóval, mondjuk gyalog vagy biciklivel megyünk az iskolába, és például fákat ültetünk, mert az megszúrja a levegőt.
Az állatkertben a rendszerváltás óta minden évben szerveznek programokat a földnapjához kapcsolódva. A rendezvényen évről évre több gyerek vesz részt.
Látszik, hogy sokoldalú pozitív támadásnak vannak kitéve annak érdekében, hogy gondolkozzunk már azon, hogy saját életterünket, környezetünket, összefoglalóan a földet mennyire tesszük tönkre, illetve mennyire védjük vagy óvjuk meg.
Az állatkert közben szinte teljesen megtelt. A fővárosi önkormányzat ezért néhány éven belül a park bővítését tervezi.
Elképzelhető az, hogy a Vidám Park egy új helyszínt keres, legalábbis az a része, amely egy vúrsli, és abból az a műemléki 3-4 létesítmény, ami igazából leköti a látogatókat, az helybe tud maradni, az állatkert pedig ott helyet talál magának.
A tervek még az idén elkészülhetnek. Azt viszont, hogy az új Vidám Park hol épülhet fel, még nem lehet tudni.
Budapesten a Farkasréti temetőben vettek végső búcsút Méhes György író műfordítótól. A Kossuth Díjas művész április 10-én halt meg 91 éves korában. A Székely udvar helyen született írót Tőkés László királyhágó melléki püspök búcsúztatta református szertartás szerint. Elhunyt Márer Emil, a Magyar Televízió örökös tagja, a hazai TV sportközvetítések minden tudó rendezője. Márer Emil május 2-án lett volna 75 éves.
Ha az arcára nem emlékeznek, nem véletlen, rendezőként a háttérben dolgozott. Ő felelt azért, hogy minden láthatóvá, élővé váljon a sportközvetítéseken. 6 évvel ezelőtt például ezekért a képekért, a dobogó népen elérzékenyülő Michael Schumacher bemutatásáért az év legszebb sportpillanata díjat vehette át. Márer Emil 50 éve került a televízióhoz. Az akkori kezdetleges technika sem volt akadály számára, hogy mindent megmutasson.
Volt fönn egy picike kis monitor, egy madzaggal, amin volt egy nyomógomb, a nyomógomb az 220-as villanykörtét gyújtott meg lenne az alaksorban lévő toaletten, ahol ott ült a Bán Gyuri, vagy bárki más, aki alámondta a szövegeket, és a Palásti Palinek keverte a zenét kintről. Minden egyes alkalommal, amikor az ember megnyomta, akkor a 220 megrázta.
A Forma 1-es magyar nagydíjak, olimpiák, sportversenyek közvetítése, a Telesport több évtizedes rendezése mellett dokumentumfilmekre is maradt ideje. 3 évvel ezelőtt a Magyar Televízió örökös tagjává választotta.
Köszönöm szépen, hogy műemlékként nyilvánítottatok.
Már remél több mint 4 évtizednyi rendezői munkáját külföldön nemzetközi sportszervezetek díjaival, itthon pedig Balázs Béla díjjal is elismerték. 75 évet élt.
Harmadszor, de most már végleg megszűnik a 30-as évektől a 60-as évekig rendkívül népszerű amerikai Life magazin. Az utolsó nyomtatott példány ma került az utcára. Persze az olvasók nem maradnak nézni való nélkül, mert az interneten a Life magazin mind a 10 millió fényképét, 10 milliót szabadon meg lehet tekinteni. És ezután nézzük az esti kínálatot most már. 10-kor van este. Krizsó Szilviával, szervusz! Ugye itt van az Il Ferro ügy, amivel ti is foglalkoztok, ami kapcsán engem az nyugtalanít igazán, akárhogy is végződik az Il Ferro kérdése, hogy nem csak egy ilyen cég van.
Szia István, jó estét kívánok! Hát igen, ennek is utána akarunk járni. Szerencsére hosszú hallgatás után végre megszólalt az Il Ferro, főleg azoknak a szerencse, akik esetleg reménykedhetnek abban, hogy megkapják a pénzt. 8000 autós ügyférről van szó, akiknek összesen 900 millió forinttal tartozik a cég. Megpróbálunk annak utána járni, hogy hány ilyen cég van, és mit lehet tenni azért, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, hogy mondjuk az ügyfeleknek várni kell a pénzükre. Persze az is kérdés, hogy az Il Ferro ugye megígérte, hogy májusban 300 millió forintot kifizet, de hogyan és miből? Persze lehet, hogy vannak még csodák. Aztán a hallgatás szabadsága, bár ígérte, a BKV vezér 100 nap után sem mondja el, hogyan akarja átszervezni a főváros közlekedését. Miután Antal Attila hallgat, az este riportere szakértőkkel sorra vette, hogy mitől lehetne jobb a budapesti tömegközlekedés. És végül utána a politika, miután példátlan módon, ahogy a híradóban is elhangzott, menesztették a román államelnököt, Markó Bélától megkérdezzük, hogy mi lesz ezután Romániában este 10-kor.
Krizsó Szilvia, köszönöm szépen, és mi pedig a híradó végén nézzük még egyszer, hogy mi volt nálunk, kiemelt és a legfontosabb hírek jönnek röviden. Két nőt lőtt le egy férfi fényes nappal Kecskeméten, az elkövető megpróbált végezni magával is. Nem bírják a strapát, sorra maradnak el a tervezett műtétek Szolnokon, mert a műtősök nagyon leterheltek. Kijelölt államfő lesz Romániában, egy volt kormányfő, a szenátus elnöki posztjáról kerül a székbe. És most komolyan vették, Amerikában egy férfi tömeggyilkossággal fenyegette a diákokat. Sport időjárás, híradóval legközelebb 23:35-kor, Süveges Gergő jelentkezik, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, szép hétvégét kívánok!
Kövesse a fény. Ragyogó ajánlatok a Citroentől. Berlingo 1 millió forint kedvezménnyel. Xara Picasso 1 millió 500 ezer forint kedvezménnyel. C4 1 millió forint kedvezménnyel 3,5% THM-mel már havi 29.990 forint törlesztő részlettől. C5 2 millió forint kedvezménnyel csak áprilisban. El sem tudja képzelni, mi mindent tehet önért a Citroen. A Budapest Bank Go kártyájával beindul a kedvezmény széria, hiszen 6% induló kedvezményt ad tankolások és vásárlások után bármely benzinkútnál. Sőt, ha bárhol máshol vásárol, 2% induló kedvezmény jár önnek. Húzza le az árakat a Go kártyával. THM 40,53%. Hívja a 455-5588-at.
Megint egy igazi Land Rover terepjáró. A Freelander 2 kész a kihívásra. Ön is készen áll.
Minden nap új távlatok nyílnak. Minden család más terveket sző. Az Unicredit Bank bónuszhitele előbbre hozza az önterveinek megvalósulását is. Most különösen kedvező feltételekkel. Fontos törlesztés esetén még a 12. havi részletet is jóvárjuk az ön javára. Ingyenes hitelvonalunk 0680 50 40 50. Éljen a lehetőségeinkkel. UniCredit Bank.
Szólj haza! A Vodafone határon túl tarifával 39 forintos percdíjjal hívhatod az összes romániai Vodafone-os és vezetékes számot. A Vodafone Románia hasonló ajánlatáról érdeklődj a helyi boltokban. Vodafone. Most élhetsz igazán.